Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai napra rendelt szentigét, amelyet megírva találunk a Zsoltárok könyvében, az 51. fejezet, 9. versétől a 11. versig a következőképpen. Dávid király így fogalmaz, így imádkozik. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat vétkeim elől. Töröld el minden bűnömet. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A Biblia nagyon nyíltan szól hozzánk. És azt hiszem, hogy ezt akkor is tudatosítanunk kell, legalábbis én magamon úgy érzem, hogy egyre inkább tudatosítanom kell, hogy mindenről nyíltan beszél, még akkor is, hogyha az eszemmel ezt tudom. Nehéz ezt tudatosítani azért, mert mi emberek szeretjük elrejteni azokat a dolgainkat, amelyek fájnak, azok, amelyek nehezek, azokat a dolgainkat, amelyek életünk során nagyon sok fájdalmat okoztak nekünk, és ezért vannak tabu témáink, nem csak úgy általánosságban, hanem úgy minden ember számára, úgy minden család számára vannak tabu témák, amelyeket jobb elkerülni, amelyeket jobb nem is említeni. Szokták mondani lelki gondozók, hogy minden család életében van egy szekrény, amiben csontvázak vannak, és ezek kikidőlnek, és megpróbáljuk őket visszatuszkolni. És azt látjuk, hogy a Bibliában ezeket a csontvádakat szépen elő lehet venni. Nincsenek tabu témák. A Bibliától távol áll a prüdéria. És hogyha valaki ezt így meglátja, akkor lehet, hogy meg is döbben rajta, hogy hát hogyan kerül bele egy ilyen imádság a Bibliába, amely azután történik, azután hangzik el, hogy Dávid házasságtörést követel Betsabéval. Meg egyáltalán mi az, hogy egy ilyen házasságtörési történet belekerül a Bibliába, egy szent könyvbe. És utána kire tartozik az, hogy most mit fogalmaz meg ezzel kapcsolatban Dávid? Hogy az egész világra tartozik? Valahogyan úgy vagyunk ezzel, mint a pince bogarak, amikor pincében járunk, és felemelünk valamilyen edényt, vagy egy lécet, és alatta megbújnak ezek a bogarak, fényt kapnak, akkor elkezdenek menekülni. Ez a pincebogár effektus. Valahogyan úgy, ahogyan a János evangéliumában olvassuk, a jól ismert evangéliumi szakasz után, ahol arról van szó, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, olvassuk azt, hogy az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak, mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Valami ilyen háttere van ennek a tabu témáinknak. Ezért szeretünk hallgatni a dolgainkról. De most koncentráljunk arra, hogy hogyan is gyógyult Dávid, akinek az életében szintén ott voltak ezek a csontvázak, szintén ott voltak ezek a tagadni való dolgok, amikről még beszélni is szégyen volt. Nagyon hosszú folyamat volt. Ő is tagadta, és amikor tudjuk, hogy Nátán próféta egy példabeszéden keresztül rátapintott az ő életére, az ő gyengeségeire, az ő bűneire, akkor először Dávid kire ismer rá? Önmagára? Nem. A másik emberre. Ez a gerenda és szálka effektus, amit Jézus ugye úgy mond, úgy beszél el, hogy hát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert ugye a te szemedben ott van a gerenda, a másik szeméből akarod a szálkát kivenni? Hogy van ez? Tehát Dávid először a másik emberben látja meg a bűnt, és Nátánnak ki kell mondani, hogy hát te vagy az. Te vagy az Uram király. Mondhatjuk azt, hogy mindennapos történetről van szó, amikor egy házasságtöréses történetről van szó. De mégis foglalkozni kell vele, mert nem lehet eltörölni a bűneinket, nem tudjuk eltemetni a bűneinket, azok valamikor, olykor, amikor nem is számítunk rá, úgy elő-elő bukkannak, úgy felbukunk benne, mint a szőnyeg alá sepert szemétben, ki dől a szekrényből a csontváz, amikor nem is számítunk rá, és nagyon tudja befolyásolni az életünket. És valójában vágyunk arra, hogy tiszták legyünk, hogy tisztává legyünk, ahogyan Dávid is erre vágyott. Most egy picikét fordítsunk a helyzeten, mert nem csak arról van szó, hogy elkövetünk szégyelni való dolgokat, hanem vannak, akik szenvednek miattuk. És hogyha igazságos szeretnék lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez úgy van, hogy mindannyian követünk el egymás ellen bűnöket, és mindannyian szenvedünk is. Teljesen egyformák vagyunk. De most egy picikét nézzünk azokra, akik szenvedik, elszenvedik a bűnt. Eszemben van egy bibliakör, ahová 2-3 éven keresztül jártam. Talán úgy fogalmaznék így visszatekintve, hogy ez egy ilyen gyógyító bibliakör volt, mert 2-3 év alatt meglehetősen bensőségessé vált. Nem voltunk sokan, talán 12-13-an egy ilyen jézusi kör volt, szám szerint, de lelkileg is. Nagyon bensőségessé vált ez a kör, úgyhogy szívesen megosztották egymással a bibliakör tagjai azt, ami velük történt. Ezzel támogatták azokat, akik elmondták, hogy őket milyen fájdalom érte, és akkor elmondták ők is, hogy őket is hasonló dolgok érték, és ezzel már is könnyebbedett a teher. Kimondták. Merték kimondani a fájdalmaikat, a félelmeiket, ami azért fontos, mert azt tapasztalom, hogy amikor kimondom, akkor elmondom egy olyan közösségben, ahol el lehet mondani, hogy mitől félek, akkor az azonnal csökken, azonnal megy össze. Ha elrejtem a félelmeimet, akkor az növekszik. Hát ezért beszél Dávid arról, és ezért beszél a Biblia arról, hogy nem szabad elrejteni ezeket a dolgokat, hanem napvilágra kell hozni, mert a nyilvánosság az, hogyha Istent bevonom ebbe az egész dologba, hogyha van olyan társam, van olyan lelki gondozóm, akinek el tudom mondani, akkor ez kisebbedik, ez a teher. Ha magamba folytom, akkor magamban nő a félelem. Szóval egy olyan biblia körről szeretnék beszélni, ahol elérkezett egy 2-3 év után annak az ideje, hogy sikerült megosztani fájdalmakat, terheket, és egy valaki elmondta nagyon-nagyon mély dolgot, hogy ő neki milyen fájdalmai vannak azóta is, pedig már házas fiatal asszony, hogy 3-4 éves korában őt molesztálták. És rájött arra, hogy milyen terhek rakódtak rá, mi mindent nem mert, és mi minden félelme volt, és akkor abban a pillanatban is, amikor elmondta, milyen félelmekkel küzd. Pedig eltelt azóta. Több mint 30 év. nem lehetett eltemetni. Nem lehetett meg nem történté tenni. De amint elmondta, szépen csatlakoztak hozzá a többiek is. És még most is beleborzongok, hogy milyen megrendítő volt minden egyes résztvevő hölgy csatlakozott hozzá, és elmondta, hogy ő neki milyen negatív élményei vannak. De nem csak ez volt a megrendítő, hanem az, hogy hogyan tudtak egymás mellé állni, és imádságon Isten elé vinni ezt a dolgot, és hogyan könnyebbedett a teher. Mindegyik elmondta, hogy még ők éreztek bűntudatot azért, ami bekövetkezett az életükben. És kivétel nélkül egyiknek sem, egyikőjük mellé sem álltak a szülők. Nem hitték el. Vagy ha elhitték, akkor az volt a reagálás, hogy erről senkinek egy szót sem. És akkor úgy kellett élniük az életüket gyerekkorukban, hogy ott volt az a bácsi, találkoztak vele, és jópofáskodni kellett. Micsoda teher. Elrejteni. Egy szót se róla. Gyógyulás nem következett be így. De amikor ezt elmondhatták, akkor elindult a gyógyulás bennük. Miről szól ez a zsoltáros? Miről szól Dávid? Van egy másik zsoltár, és a 32. ott arról van szó, hogy amíg elrejtettem a bűneimet, addig, mintha megemésztették volna a csontjaimat. Ott is arról van szó, hogy a rejtegetése a dolgoknak az önmagunknak a felemésztésével jár együtt. Mit mond itt Dávid? Rejtsd el orcádat vétkeim elől. Vagyis megfordítja a dolgot, nem nekem kell elrejteni azokat a dolgokat, amik fájnak, hanem az Isten rejtse el. Mert én nem tudom elrejteni, mert azok elő-elő fognak bukkanni, fel fogok bennük esni, hasra fogok vágódni. Az életemet befolyásolni fogja, akkor is, ha nem akarom. Ezért Dávid kilép, és elmondja, hogy ez van, ez történt. Te legyél az Istenem, aki elrejted ezeket a dolgokat, mert te el tudod rejteni. Mert neked van hatalmad rá, és szeretsz engem. Töröld el minden bűnömet, fogalmaz Dávid. Van egy kis város valahol Angliában, állítólag a középkorban történt, hogy most ez megtörtént, vagy anekdóta, nem tudom, de a mondani valója az nagyon sokat jelent. Volt két testvér, akik birkatolvajok voltak, és amikor elfogták őket, akkor megbélyegezték őket, és a bőrükbe égették jól látható helyre, a birka tolvajnak a két kezdő betűjét, S és T. Mindenki lássa, hogy ők birka tolvajok. Az egyikük úgy gondolta, hogy ezt nem tudja elviselni. Legjobb az lesz, hogyha elrejtőzik mindenkinek a szeme elől, elfutott valami távoli vidékre, ahol senki nem ismeri, nincsenek rokonok, ismerősök. És úgy gondolta, hogy ezzel megoldódik az élete, megoldódik a fájdalma, valójában nem oldódott meg. Valójában ott volt benne mindig a bűntudat, nem tudta igazán eltemetni a régi énjét. Ott volt benne mindig a fájdalom. A másik, az vállalta, hogy ott él abban a városban, és azzal próbálta kompenzálni a bűneit, hogy egyre több jót próbál tenni, a közösségért dolgozni, munkálkodni, hogy megbecsüljék az emberek. Ezt tette, és ahogy telt múlt az idő, és kezdtek kihalni körülötte azok az emberek, akik annak idején megbélyegezték, és települtek be a kisvárosba új emberek, akik nem ismerték, és fogalmuk sem volt róla, hogy mit jelent ez az ST. Úgyhogy kezdték is kérdezgetni egymás között, hogy mit jelent ez az ST. És akkor az egyik azt mondta, hát annyi jót tesz ez az ember, annyit munkálkodik a közösségünk életében, hogy hát ez valószínű, ez a szentnek a rövidítése. Hát valami ilyesmi történik akkor, amikor el akarjuk rejteni magunkat, és valami ilyesmi történik, amikor nem rejtjük el, hanem vállaljuk magunkat. Valahogyan így változik meg a bűnünknek, fájdalmunknak, szenvedésünknek az előjele akkor, amikor engedjük, hogy Jézus mellénk álljon. És rájövünk arra, hogy minden, ami történt az életünkben, előre vitt a fejlődésünk útján, a lelki fejlődésünk útján. Mindennek megvolt az értelme. Fájdalmat jelentett, az, amit elkövettek ellenünk, az, amit mi követtünk el mások ellen, de Jézus mellénk áll, és Isten gyermekévé, szentté tesz. Szentté tesz, nem azt jelenti, hogy bűntelenné, nem azt jelenti, hogy tökéletessé, hiszen tudjuk, hogy szent azt jelenti a Bibliában, Istenhez tartozik. Mindnyájan sérültünk, és sérülést is okoztunk. A megoldás az, hogy kérjük a tisztulást. Mindig vannak, akik megkérdezik tőlem, hogy hát evangélius egyházban van-e gyónás? Ugye nincsen. Ilyenkor mindig elmondom, hogy van. Persze akkor én már tudom, hogy azért kérdezik meg, mert szeretnének valamit letenni, valamilyen terhet, csak meg szeretnék a lelküket könnyebbíteni, illetve igazoltatni szeretnék magukat általam, hogy ugye nem kell, ugye mégsem kell. Mert nagyon nehéz a napvilágra hozni azt, ami súlyos teher. De hát akkor elmondom, hogy hát van közösségi gyónás, de van magángyónás is, csak ugye ez nem kötelező módon, de lehetőség. És amikor valaki ezt megteszi, akkor mindig azt tapasztalom, hogy olyan, mint amikor két gyengeség egymásnak támaszkodik, és sziklaszilárdá válik. Eszemben van Rút könyve, sokat foglalkoztunk vele a bibliaórákon az elmúlt évben, ahol arról van szó, hogy ott van Naomi, aki Moab mezejéről akar visszaköltözni a szülő falujába, Betlehembe, de nagyon keserű, mert meghalt már a férje Moab mezején. Meghalt mind a két fia, csak a két menye maradt életben. Velük indul el, de nekik is aztán azt mondja, hogy ti menjetek vissza, hát miért jönnétek velem már, nem lesznek már fiaim, akik a házastársaitok lehetnének, maradjatok a ti családotokban. És tudjuk, hogy Ruth az, aki mondja ezt a híressé vált mondatot, amit házasságkötés alkalmával is sokszor szoktak idézni, hogy ahová te mégy, oda megyek, ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el engem, néped az én népem, Istened az én Istenem, stb. Úgyhogy Ruth és Naomi ketten mennek el, két hajléktalan megy Moab mezeiről Betlehembe, két összetört szívű asszony, de egymásnak támaszkodva. És azt gondolná az ember, hogy ebből mi lesz? Két ilyen gyenge? És akkor eszembe jut a bolt ív, építészek tudják, hogy ott két gyengeség feszül egymásnak, és alkot egy nagyon-nagyon erős építő elemet. És valami ilyesmi történik akkor, amikor megvalljuk Istennek a nehézségeinket, szenvedéseinket, bűneinket, mert Jézus, akinek neki támaszkodhatunk, szintén gyengévé lett, ismerjük, megüresítette magát, emberként, gyenge emberként jött erre a világra, hogy neki támaszkodhassunk, és együtt célba jussunk, célhoz érjünk. Van egy nagy hibája az embernek az, hogy az erőssel szeret összetámaszkodni. Hát kiket keresnek az emberek? Akinek van pénze, akinek van hatalma. De mi történik ebből? Összetör. Összetörik az az ember, aki az erősre akar támaszkodni. próbáljuk ki építésztileg is ezt átgondolni. Összetörik. Két gyengeség támaszkodik össze. Mindennél erősebb lesz. Ha Jézussal támaszkodsz össze, akkor célba érsz. Ez a szeretetnek a hatalma. Ezzel a szeretettel fordul Dávid felé az Isten, és ezzel a szeretettel fordulhatunk mi is egymás felé. Azzal fejezem be, hogy egy feleség mondta, hogy hát milyen jó lenne, hogyha esténként több szeretettel fordulna felém a férjem. Nem a csokival lennék akkor el, azt mondja, 7 év alatt 30 kilót híztam. Mert mindig csak csokizok. De nem érti, hogy ha több szeretetet vinne be a kapcsolatunkba, a kevesebb csoki bevitelre lenne szükség. Mondhatnánk fordítva is. Több szeretet a férj felé, kevesebb alkoholbevitel. Egészen szoros összefüggés van. A szeretetnek hatalma van. Többet bevinni belőle, és kevesebb kell másból. Nem elvonásra van szükség, hanem a szeretetnek az adására. És az Istennel való kapcsolat ezért gyógyít, mert ő nem elvon, hanem ad. Adja az ő szeretetét. És ezért mondja aztán Dávid, hogy engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Összetör, de megújít, örömöt és vidámságot ajándékoz nekünk. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy te gyengévé lettél értünk, gyengékért, és hálát adunk neked azért, hogy már merjük vállalni azt, hogy gyengék vagyunk, és nem erősek. Merjük vállalni legalább előtted szenvedéseinket, fájdalmainkat, bűneinket, és neked támaszkodhatunk. Arra kérünk, hogy együtt jusson célba az életünk. Amen.